Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Na, ma belecsapunk az All-Star-ba, mert mindig már nagyon későn szoktuk ezt a témát elővenni, és most leszünk olyan bátrak, hogy egy kicsit hamarabb meghatározzuk a saját All-Star-jainkat. Nyilván keleten és nyugaton is végigmegyünk. Nem tudom, Zoli, mik voltak itt a tapasztalataid, de hogyha egy olyan csapatot kéne összeállítani, ahol a backcourt, a gárdok azok nyugatról kerülnek ki, és a frontcourt az pedig keletről, akkor annak a csapatnak a kimaradói szerintem lehet, hogy erősebbek lennének, mint a fordított esetben a mondjuk nem kezdők, de még bőven All-Star-ba tartozók. Ez nagyon körmönfont megfogalmazása volt annak, hogy az egyik oldalon a gárdok vannak tényleg nagyon erős medencét alkotnak, a másik oldalon pedig ugyanez a frontcourtra vonatkozik.
Igen, ugye mi tradicionálisan szeretünk erre úgy tekinteni, erre az adásra, mint már ilyen előkészületeként az All-NBA adásunknak, hiszen nem feltétlenül foglalkozunk a fan votinggal, nyilván mi is szurkolók vagyunk, de nem ez a legrelevánsabb szám. Nyilván vannak átfedések, hiszen az NBA legjobb játékosai jellemzően azért sok szavazatot szoktak kapni, de ahol a sav a bors ennek el van ásva szerintem, az egyértelműen az, és ami érdekessé teszi ezt a beszélgetést, hogy kik azok az arcok, akik megérkeztek az elitbe, vagy az elit közelébe, milyen teljesítmény nyújtanak, és szerintünk nagyon nagy részt, vagy akár teljes mértékben a pályán nyújtott teljesítményt és a meccs számot nézve megérdemlik-e azt, hogy bekerüljenek a mi All-Star keretünkbe, ami megkockáztatom, hogy szerintem jobb lesz, mint majd az igazi.
Igen, ezt én is megmerem kockáztatni. Tulajdonképpen két olyan játékos volt, akinél felmerült kérdés, hogy a gárdok vagy pedig a frontcourt közé soroljuk, és hát egyáltalán nem biztos, hogy bármelyik, illetve az egyik az biztosan bekerül, a másik az pedig hát billegő volt. Ugye a billegő az Jaylen Brown, majd kiderül, hogy sikerült-e őt beraknunk, vagy nem, de minden esetre én azt gondolom, hogy idén mind a két oldalon figyelembe lehetett őt venni, tehát hogyha megnézitek a Basketball Reference-on, akkor kettest és hármast is játszik, úgyhogy szerintem gyakorlatilag gond nélkül be lehetett sorolni mind a kettőbe. A másik nem igazán kérdés, tehát Luka Doncic nagyon jó lenne, nyugatnak is jót tenne, hogyha őt nem a gárdok közé sorolnánk, de nem találtam olyan statisztikát, ami szerint ő idén játszott szignifikáns mennyiségű hármast a Basketball Reference-nél, az egyes kettes elvisz 93%-ot, és valahol érthető is, mert az a Dinwiddie van mellette, aki tényleg inkább kettes, de hogyha Dinwiddie-t akarod irányítónak, akkor is Luka lesz a kettes. Nehéz érvelni, talán azzal lehet, hogy igenis védekezésben azért nagyobb wingeket is szokott Luka fogni, de hiába, hogy nagyon jót tenne tényleg nyugatnak, hogyha Luka nem gárd, de sajnos az.
Igen, és nyilván itt LeBront is meg kell említenünk, mert ugye ez egy érdekes és visszatérő probléma a kettejük összevetésében is, meg az All-Star meccs tekintetében, hogy LeBront mi a fenére rakjuk frontcourtnak, amikor tökéletesen ugyanazt a pozíciót és ugyanúgy játsz a támadásban, mint Luka.
Én azt mondanám, hogy LeBron mellett többször van irányító a pályán.
Oké, de akkor is ugye az ő kezében van a labda, és funkcionalitás tekintve, akkor ő is ugyanúgy akkor átmegy kettesbe. Tehát abszolút periméter játékos, és mellette szinte mindig vannak ugye frontcourt játékosok is. Tehát nyilván ez már egyfajta preferencia is, de egyébként szerintem itt, hogyha az ő szemszögéből nézzük, akkor kicsit olyan Tim Duncan szituáció lehet, hogy azon se lepődnék meg, hogyha ő kérni. Az ő kívánsága lenne, hogy akkor frontcourt játékos. Mint ahogy ugye Timmy Dean-nél is tudjuk, hogy őt erőcsatárként rakták be ugye ezekbe a ballotokba.
Ja, igen.
Annyira, hogy akkor már 10 éve gyakorlatilag center volt.
És akkor ugye ez azért is volt fontos, mert volt külön center poszt még, most meg már nincs.
Igen.
Tehát ezt azért jegyezzük meg. A másik, amit így előjáróba talán elmondanék, az az, hogy nyilván nagy kérdés volt, hogy hány meccs az, ami már számít, és szerintem ez egy olyan játékos van, akinél ez súlyosan kérdés, ez pedig Anthony Davis. Én Anthony Davis-t végül nem vettem figyelembe.
Igen, hát meg szegény Desmond Bane.
Meg Bane, igen. Gyakorlatilag ez a két játékos. Nálam Davis azért is esik ki, mert nem játszott annyira keveset, de még most is sérült, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor jön vissza. Szóval még ez teljesen más, mint Booker esete, aki bőven eleget játszott, vagy Durant, aki bőven eleget játszott ahhoz, hogy itt ne vegyük ezt figyelembe, hogy most is
így van, és Davis-t én is kiadtam, de hogyha nem lenne ennyire egyértelmű, ugye Lauri Markkanen szárnyalása és Zion szenzációs teljesítménye, és a Pelicans relatív visszaesése, de összességében azért nagyon jó szezonális teljesítménye, akkor lehet, hogy ide raktam volna esetleg az egyik tartalék helyre, de így csak a honorable mention kategóriába féltben állom, ugye ezt, hogy meg kell említenünk, de sajnos nem tudta elérni a keretet.
Igen, majd akkor kezdhetünk nyugaton, ha már ebbe így belecsaptunk, de ugye Jaren Jackson Jr.-ral is az a baj, hogy keveset játszott, és kevés percet is játszik, tehát 26 percet. Egyébként nyilván az, hogy ő csak 17 pontot átlagol, az nem segít, de 62%-os TS-sel, és valószínűleg ő a legjobb védő idén. Tehát ő igenis fel kell, hogy merüljön, csak ez megint egy kicsit kevés perc így összességében. Jó, szerintem akkor kezdjünk nyugaton. Nem kellett olyan túl sokat gondolkoznom egyébként a két kezdőgárdon, gondolom nálad is Doncic és Curry az a kettő, aki elfoglalja ezt a két pozíciót.
Igen, már nálam azért ugye Steph sérülése miatt egy picit kellett gondolkodnom, illetve a formája, nem mondhatjuk azt, hogy hanyatlott, de érthetően a sérülése óta még nem sikerült neki ugye ritmusba jönni, de nyilvánvalóan az előtti mutatott teljesítménye mind advanced statok, mind pedig ugye boxscore statok tekintetében kimagasló volt. Gyakorlatilag ott volt ugye a két szlávval ebből a szempontból a top helyeken. Ezzel nem MVP listát mondok, hanem ugye a statisztikai és advanced stat kombinációjában ők hárman voltak a leginkább kiemelkedőek ugye a szezon elején. És még kell neki idő, és ugye a kihagyott meccsek, de azért, mivel hogy annyira komoly impact, és ugye a boxkorszatok még mindig bőven 60% feletti TS, bár most már nem igaz az, hogy ugye az MVP szezonjánál jobb, hanem egy picit már bezuhant alá, ez azt gondolom, hogy teljesen érthető. Így is azért Ja fölé helyeztem egy picit.
Ó, nekem nem Morant volt a versenytársa, ha már, hanem Shai Gilgeous-Alexander.
Shai egy nagyon érdekes kérdés, hogyha a saját magához és a saját potenciájához mért teljesítményt nézzük, akkor egyértelműen jobb szezonja van, mint Morantnak. Viszont, hogyha csapatmérleget is beleszámoljuk, illetve itt nálam egy kicsit megmondom ezt, hogy Morantnak abból a szempontból felülértékeltem egy picit, hogyha viszont van játékos, akit nem hagyhatsz ki egyszerűen egy All-Star meccsről, akkor az ő. Ebből a szempontból lehet, hogy egyébként Moranttal és a megítélésével kapcsolatban itt kivételtettem kicsit. Picit azoknak a szurkolóknak is lehet próbálok a kedvébe járni, akik igenis úgy gondolkodnak az All-Star meccsre, hogy ez egy esemény, és itt nem feltétlenül csak az kell, hogy számítson, hogy a pályán nyújtott teljesítmény, főleg a saját talentethez képest milyen, mert ebbe egyértelműen jobb idén Shai, mint Ja.
Igen, de tulajdonképpen én nem azt mondom, hogy kihagytam Morantet, tehát nálam Shai és Morant a két tartalék gárd, és ez sem volt nagyon kérdés.
Nálam is így van. Igen.
Jó, akkor viszont menjünk neki a frontcourtnak, mert itt szerintem eddig viszonylag könnyű dolgunk volt, és szerintem az se lesz nagy meglepetés, hogy van még két gárd nyugaton, aki el fogja foglalni a tartalékhelyeket, legalábbis nálam az is egyértelmű volt, de ahol már jókat lehet vitatkozni, vagy legalábbis, hát kicsit így megvonod a vállat, hogy ezekből kell tényleg kiválasztani most akkor az All-Star-t. Az a frontcourt, ahol hát Jokic helyéről.
Ez nem értek, tehát szerintem egyértelmű volt a kiválasztás, az nem valami mély, az tény. Tehát, hogy utánuk nem tudtuk nagyon megversenyeztetni Markkanent és Zion, de szerintem az ő kiválasztásuk egyértelmű. Lehet, hogy ott nyilván teljesen a tartalékoknál, nem biztos, hogy egyébként ezt a két játékos raktor a kezdőbe, de a tartalékoknál ott valóban azért már ott voltak érdekes kérdések.
Na jó, hát akkor szerintem kezdjük ezzel.
Nem a tartalékoknál, bocsánat, hanem a fennmaradó, ugye a best frontcourt wrestling-e.
Igen, tehát Jokic helye az megkérdőjelezhetetlen, és szerintem LeBroné is most már. Én beraktam őt is a kezdőbe.
Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy relatíve sokat, hogy ki legyen itt a kezdőm, és megmondom őszintén, hogy nálam Zion és LeBron igenis megküzdött egymással a helyért. Zion is nyert végül. Igazából ez arról szólt nálam, hogy sokkal-sokkal hatékonyabb, mint az idei LeBron. Nyilván LeBron egészen elképesztő, hogy 38 évesen ezt csinálja. Ugye 29 pontot átlagol 58%-os TS-sel, de Zion egy olyan szintű hatékonyságot tesz le az asztal ezzel 65%-os TS-sel, és jobb csapatban játszik. Értem, hogy nem annyira sok oldalú, de idén azt gondolom, hogy védekezésben is lépett előre, playmakingben is lépett előre, és shootingban is, ugye triplázásban is lépett előre, úgyhogy nálam ő nyerte a kezdő státuszt LeBronnal szemben. És melléjük egyébként Markkanent raktam oda, nyilván Jokic helye megkérdőjelezhetetlen. Markkanen egészen elképesztő szezont hoz, és szerintem megérdemli a kezdő státuszt.
Szerintem nem, úgyhogy ebbe tényleg tudunk vitatkozni, tehát, hogy én nem versenyeztettem Zion-t és LeBront, ugyanis ők a kezdőim. Markkanen egy nagyon jó shooting szezont hoz, közepes lepattanózással, nulla playmakinggel. Markkanen hatékony, és ennyi. Tehát, hogy ott tényleg teljesen vége van a sornak, de ha már ennyire hatékony, és elsősorban is csak és kizárólag befejezői scorer, akkor viszont a 24,8 pont az kevés. Tehát, hogy érted a logikámat, hogy ha már ezt használjuk ki, és ez azért is van, mert rohadt alacsony a usage-e, ami szintén ugye messze lehúzza attól, hogy én őt Zionnal vagy LeBronnal versenyeztessem. Szóval nekem nem is volt verseny Markkanen és a többiek között, Markkanen egyértelműen a csere sorba szorult, úgymond. És kíváncsi is vagyok, hogy védenéd ezt meg.
Majdnem 67%-os TS, periméter, shooter, erőcsatától gyakorlatilag példátlan, soha nem volt ilyen. Nyilván ugye idén KD kicsit erre majdnem rácáfol, de tudjuk, hogy KD azért önmagában egy anomália. Plusz itt ugye azt is szerintem mérlegelni kell, hogy hova vártuk ezt a Jazz-t, mit gondoltunk róluk az elején, és magáról Markkanenről mit gondoltunk. Tehát szerintem senki az égvilágon nem számított arra, hogy benne egy ilyen szezon benne lehet 25 évesen, amikor már azt gondoltuk, hogy nagyjából tudjuk, hogy ő micsoda vagy kicsoda, és ez teljesen felborította ezt a scriptet, és semmiből gyakorlatilag csatlakozott az abszolút elit hatékonyságú támadó játékosokhoz az NBA-ben. Szerintem ez megér idén egy kezdő státuszt.
Ez inkább a most improved player érvelés volt,
úgy érzem. A most improved player arra is jó, de szerintem abszolút megérdemli. LeBron szezonját én nem esek annyira hasra, mert ő LeBron, és kergette, ugye most meg is döntötte a pontrekordot, amiről ugye ígértük, hogy majd megemlékezünk, de lehet, hogy majd csinálunk egyébként egy LeBron retrospektív karrier adást, szerintem nyilván meg fogja érdemelni. Legkésőbb, amikor visszavonom, de lehet, hogy még előtte. Szóval nem biztos, hogy ezt most muszáj egy külön adásba raknunk. Én egyébként nem vagyok annyira elájúva az idei szezonját, mondom, azt lesz számítva, hogy ő 38 éves, de mivel ő LeBron is, ezért nem akkora meglepetés úgymond, hogy 38 évesen ezt meg tudja csinálni, mert ha valakitől, akkor tőle abszolút ezt vártuk, most már az elmúlt évek függvényében, meg azt belekalkulálva, hogy ő mennyire különleges fizikai anomália, mert tényleg azt kell mondani, hogy azt. Tehát gyakorlatilag nem volt soha ezzel a játékstílussal, ezzel a súlyjal, súlyos sérüléssel, ami tényleg példátlan az NBA történetem, és soha nem is lesz még egy ilyen játékos egyébként ebből a szempontból, de pont ezért úgymond kicsit nem is annyira meglepő, hogy ő pályán tud lenni, és 29 pontot tud átlagolni.
Hát igen, de nekem ez már túl relativizálja azt, hogy LeBron még most is egy jobb és hatásosabb támadó játékos összességében, mint Markkanen. De értem, hogy honnan jössz.
Értem, mit mondasz, tehát nyilván ez az erővel akkor meg csak olyan játékosokat válasszunk ki, akik playmakerek is egyben.
És nem ezt mondom, most. Mert ugye nem arról van szó, hogy kimaradna Markkanen, tehát nálam is ott van a csere sorban, csak hogy a jobbat teszem be kezdőnek, aki jobb szezont hoz, és a két szezon összehasonlítása, hogyha nem nézzük, hogy ki kicsoda, amit te ugye néztél, akkor szerintem az LeBron felé billenteni a mérleget.
Oké, de ez meg az is relativizálás, hogy akkor, tehát aki playmaker is, az alapvetően biztosan jobb egy olyan játékosnál, aki nem csak playmaker. Nyilván most ezzel nem azt mondom, hogy Markkanen jobb, mint LeBron, hanem hogy szerintem meg kell adnunk az esélyt például egy Zionnak is, hogyha egy Zion kinyíme kicsivel jobb playmaker, mint Markkanen.
Hát mérföldekkel inkább, tehát Markkanen 1,8 asszisztot átlagol.
Oké, de itt szereplő is van szó. Nem csak az, hogy hány asszisztot átlagolsz, hanem hogy miért átlagolsz annyi asszisztot. Tehát Markkanennek nincs úgy a kezében, de szerintem Markkanen is tudna egyébként simán 3-4 asszisztot átlagolni. Hogyha az edzőnek az lenne a terv, hogy oké, itt van a fiam, a kezedbe adom a labdát, szervez is egy kicsit, Markkanen nem egy rossz passzjátékos egyébként.
Hát mellesleg nem, de mondjuk szervezni azt nem hiszem, hogy tudna. Abban egyetértek veled, hogyha mondjuk többet átfuttatnák rajta a támadásokat, akkor tudna több asszisztot hozni. De mondjuk ez, amit Zion hoz 4,6 assziszt, és ő tényleg szervez is, azt ő nem tudná. Na jó, oké, akkor viszont nagy vita még sincs köztünk, mert hogy nálam nyilván Markkanen jön ott a tartalékok között, és őszintén szólva én még Szabonisba vagyok biztos, hogy itt a helye. Nálad abszolút. Is gondolom, hogy itt van.
Nem kérdés, persze. Ugye nálam LeBron lett ugye akkor Leslie-ben, West Frontcourt Leslie. Itt voltam egy kicsit bajba, ki legyen az utolsó frontcourt.
Ugye? Hát konkrétan nincs értelmes jelölt.
Végül én Paul George mellett döntöttem.
Igen. Szóval én is Paul George mellett, pedig tényleg ez ilyen quest volt az agyamban, hogy a Clippersből és a New Yorkból se válogassak be senkit. Nem azért, mert utálom ezeket a csapatokat, hanem mert annyira ilyen egalitáriánus csapatok, és ráadásul a sztárok mind-mind nagyon megkérdőjelezhetően all-sztárok lennének. De egyszerűen Paul George alternatívája az volt, hogy mégis azt mondom, hogy Davis elég meccset játszott, csak akkor meg az a vicces, hogy akkor Davist az első csapatba kéne rakni, mert ha meg elfogadom, hogy elég meccset játszott, akkor viszont jobb volt Zionnál, jobb volt LeBronnál, jobb volt Markkanennél. De ha már nem fogadom el, akkor maradt Paul George, Jaren Jackson Jr.-ral is már mondtam, hogy mi a probléma, ugye ő is keveset játszott, tehát hogy kicsit ez a, hát nem maradt más. Paul George egyébként egy nagyon jó tripla szezonon van, 8 rádobásból 39%, úgyhogy ezt legalább fel lehet írni. Picit esik vissza bizonyos dolgaiban, de még mindig jó védőnek tartom, szóval azért meg tudtam magam győzni. Akkor viszont két tartalék maradt, és nyugodtan mondta, hogy ki az a két tartalék, aki nálam is egészen biztosan ugyanaz a két ember lesz.
Igen, hát nyilván Dame Lillard és Booker.
Így van, nem lehetett más. Itt nem, igazából. Még azt mondod magadban, hogy még az a fura, hogy Fox ugye nem kerülhetett be miattuk, miközben meg igen. Paul George, igen, és nehéz lenne érvelni amellett, hogy Paul George-nak jobb szezonja van, mint Foxnak.
Igen, igen, és akkor szerintem szaladjunk végig az Honorable Mention játékosokon, ugye nyilván Fox, McCallumot lehet még ide venni, Grantet, aki szintén nagyon jó kis borderline All-Star szezont fut, de borderline lesz. Simons egyébként, Dame mindkét szánt segédjét ugye megelmíthetjük. Nyilván ezzel azért el is mondtunk a Blazersről mindent, hogy három potenciális All-Star, és akkor miért jön a mérlegük, amilyen, hát ezzel ugye megfejtettük a problémákat. Támadásban ugye elég jó kitén. És Desmond Bane, aki szerintem nyilván ugye guard pozícióban lehet, hogy akkor se lenne itt, ha 40 meccset játszott volna, de sajnos így, hogy 24 meccse lépett pályára az idei szezonban, így gyakorlatilag esélyese volt, de a számai, a hatékonyság az egyértelműen All-Star szint. AD és JJJ is, akinek biztosan itt lenne a helye, hogyha kezdi a szezont az elejétől.
Még nagyon vicces lesz, de csak felmerülés szintjén Aaron Gordont és Draymond Green-t is szerintem említsük meg.
Igen.
Mind a kettőjüknek helye lenne úgymond a beszélgetésben, de egyikőjüknek se érzem, hogy jogosan helye lenne az All-Star rock között. Úgyhogy...
Igen, igen, hát Draymondnak ugye ez az egész karrierje igaz lehet, tehát hogy ezek a, nyilván a Dennis Rodman meg a Draymond Green féle emberkék osztáron alapvetően megkérdőjelezhetőek, de ugyanakkor meg én is nagyon örülök annak, hogy díjazunk időnként egy-egy védő fenomént, tehát nyilván Ben Wallace osztár kiválasztásének is abszolút örültem annól, mert igenis díjazunk ilyen játékosokat is időnként. Ja. A mai NBA-ben azért lehet, hogy ez még nehezebb lenne egyébként, mint korábban.
Hát az attól függ azért, hogyha a Warriors most megint top 3-ba lenne védekezésben, akkor jóval könnyebb lenne.
Most ezek feljöttek, de még mindig 10 kívül vannak, azt néztem pont a minap igen. A statisztikákban.
Igen,
a Celtics nagyon szépen feljött, úgyhogy keleten beszélünk Celtics játékosokról szerintem.
Így van, hát egyről biztosan, illetve kettőről biztosan, csak ez egy az egy nögtön érdekes kérdés, hogy kezdjünk, azt javaslom a frontcourt. Egyébként keletet sokkal nehezebb volt összeállítani, mélyebb ez a pool egyértelműen, viszont azért a guard pozíciókban majd lesznek megint ilyen kérdések, hogy...
Gyakorlatilag a nyugatinál mind a 12 ugyanaz nálunk, ugye?
Nyugatinál mind a 12 ugyanaz, annyi volt a különbség
is.
Kb., hogy Markkanen és LeBron helyett cserélt.
Igen. Keletnél szerintem nem tudjuk mindet telibe trafálni, de meglátjuk.
Én is így gondolom, itt talán több ok lesz. Hát rögtön az ugye, hogy a Durant, Embiid, Tatum, Giannis 4-es közül a frontcourtba kikerül be. Tehát kikerül ki. És ugye, hát én részemről abba biztos vagyok, hogy Durant bent van. Ő volt itt a legjobb játékos ebből a négyből, és még ugye nem olyan rég sérült meg, bőven eleget játszott, tehát hogy ő volt az egyetlen ilyen biztos pontom, és akkor a másik hármat meg kellett valahogy versenyeztetni.
Én leegyszerűsítettem, játszott meccsek. Ennyi.
És akkor így Giannis került ki?
Nem, Embiid.
Ja, így Embiid került ki, értem. Hát, én pedig azt mondtam magamnak, hogy mi is az én jelenlegi MVP sorrendem, és az MVP sorrend az abban most csak ezt a négy játékost véve, Durant, Embiid, Tatum és Giannis a sorrend. Ezért nálam Giannis került ki, de nyugodtan lehetne Tatum vagy Embiid mellett is érvelni, és bárki szóval kerül ki, az fáj.
Tehát, őszintén mindegyiknek kezdeni kéne.
Így van.
nem kezdhetnek, ez van. Így lejátszott meccs alapján mentem, és így Embiid került ki. KD, Tatum és Giannis nyilván a három frontcourt kezdő, három játékos.
Okay. Itt gyakorlatilag nem vita volt köztünk, csak éppen valami alapján választani kellett, és más alapján választottunk. Na, akkor nézzük meg itt, hogy kik lesznek a tartalékok, mert ugye akkor nálad Embiid, nálam Giannis, de hogy itt még kettő kellett, és számomra ez se volt túl bonyolult.
Na, az egyik biztos, hogy nyilván Siakam.
Így van, és a másik?
Na, itt talán lehet más, de én Bemet választottam végül.
Ó, na ez azért érdekes, mert én Butlert.
Na, én Butlert tartalékba raktam.
Aha.
Úgyhogy, ja, itt sincs olyan nagy különbség akkor, de végül Bemet díjaztam. Gondolkodtam abszolút Butleren, de őt is lejátszott meg csak száma. Butler egyébként idén, amikor játszik, akkor elképesztő.
És az advanstatok imádják.
Igen.
Tehát engem ez győzött meg főleg, hogy minden advanstat azt mondja nekem, hogy óriási hatással van a pályán, nagyobban, mint Bem, és kicsit a statisztikái is jobbak összességében. Nem tudok Bem Adebayo-ba annyira belekötni, csak azért, mert a Miami egyelőre még, bár most feljövőben vannak, még nem igazán elit csapat. Tehát, hogyha elit csapat lenne, akkor könnyű szívvel raktam volna be mindkettőjüket, viszont nálam ez a döntés azzal is járt, hogy a másikuk nincs bent. Tehát Bem Adebayo-t kihagytam.
Nálam tényleg az döntött, hogy majdnem 10 meccsel többet játszott Bem, úgyhogy ennyi. De igen, tehát hogyha a meccsre gyakorolt hatást nézzük idén, akkor valószínűleg Butler jobb egy kicsivel, mint Bem. Bár ugye védekezést azért nehezebb ugye mérni. Meg nyilván Jimmyvel kapcsolatban visszatérő problémám, hogy 27-28-29 éves korában, és ezt mindig elmondom, úgy nézett ki, hogy ő egy rohadtó konzisztens 37-38 százalékos triplázó is lehet majd 5 körüli kísérlettel, és azóta teljesen elfelejtett triplázni. Gyakorlatilag 29 éves korában, mintha elvágták volna, a kísérletei száma is leestek a békessége alá, és azóta ilyen 24-26 százalékos szezonokat, 27 százalékos szezont hoz, idén meg 31 százalékkal két kísérlet. Tehát gyakorlatilag teljes mértékben eltűnt, mint floor spacer, és ezt nem tudom megérteni, ez egy hihetetlen rejtély, hogy ez hogyan francba történhetett meg, mert nem arról van szó, hogy ugye voltak elméleteink, emlékszel, hogy a fizikum, illetve az, hogy kicsit lassult, és hogy ő atletikus módon dobta a triplát, és így lábból, és hogy esetleg ezért, nem tudom, mert egyébként a játéka egyéb része nem néz ki úgy, hogy ő nagyon-nagyon lelassult, nyilván nem peak Jimmy, aki végig gáz volt a pályán védekezésbe, támadásba is, meg ledominált szinte mindenkit, nem tudom, de ez tényleg egy nagyon fura és fájó nekem, mint a triplák nagy imádójának, ez egy nagyon-nagyon fájó dolog tőle, és szerintem limitálja is a Heatet abszolút a playoffban, bár ott ugye többet dob azért az elmúlt években, és például tavalyi playoff futás alatt relatíve használható floor spacinget nyújtott ilyen 34%-kal négy kísérlettel, de azért az se volt igazi.
Igen, de ez egyértelmű, hogy a playoffban még valahogy még visszatalál ahhoz a közepes triplázó voltához, és elismeri vállalni, szóval, hogy ez tényleg egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog. Most jön az a rész, ahol többet tudunk vitázni, de nem a kezdőknél, a két kezdő hátvéd az Donovan Mitchell és Tyrese Halliburton. Gondolom, itt nem nagyon fogunk máshogy gondolkozni.
Nem, abszolút nem. Bennem azért felmerült, hogy Diazme Brown-t, de inkább a Celtics-et ezzel, ugye, mert mégiscsak vezetik keletet, viszont összességében azért Halliburton mellett raktam le a voksomat. Nyilván Donovan Mitchell szerepe megkérdőjelezhetetlen volt. Ezzel nem azt mondom nyilván, hogy például most Halliburton választanám a csapatomban, nem egyértelműen Brown-t.
Komolyan? Ja, én szó nélkül Halliburton-t. Ez érdekes.
Most a Mavericks-ről beszélek.
Ja, ó, bocsánat. Akkor más. Okay.
Igen. Illetve nyilván más lehet, tehát ha építenék egy új csapatot a nulláról, akkor meg nyilván Halliburton.
Igen, igen, igen.
Szóval Brown egy nagyon érdekes játékos, és egyértelmű, hogy a liga egyik legjobb második opciója, akiről sokszor ugye úgy beszélünk, hogy hát, és egyébként kicsit le is rongja Tatum MVP esélyeit, bár igazából erről MVP esélyekről nem nagyon van értelme beszélni, amíg egy Nikola Jokic így játszik az NBA-ben, bárki másnál. De a visszatérő problémám nyilván Brown-nal kapcsolatban az, hogy szintén ugye a triplázás. Nála is van egy nagyon nagy gödör, amiben az elmúlt, és már tavaly is ugye kezdett lefelé menni, neki is volt kettő, gyakorlatilag majd, hogy nem elit, ilyen borderline elit triplázó szezonja, 6 és 7 kísérlet 36 és 39 százalékkal, tavaly ez már ugye 35,8-ra, az még mindig vállalható volt, idén pedig 32,8. A probléma az, hogy egyébként minden más szempontból fejlődött. Tehát nyilván, mint secondary playmaker, ő egész vállalható, sose lesz ebben elit. Védőként fejlődőképes abszolút, ugye.
Mit jó, hogy ezt mondtad, mert szerintem ő idénre nem fejlődött védekezésben.
Az az érdekes ezzel kapcsolatban is, hogy én látom konkrét meccsapokban azt az elit védőt benne, aki lehetne, Nem akarom ezt mondani egyébként Brownnál, de csak ide kell kiukadnom, hogy neki nem lehet, hogy kicsit a kosár IQ-ja egy nagyon picit megkérdőjelezhető, és hogy nem látja át úgy a játékot, ahogy kellene?
Figyelj, ilyen fizikai paraméterekkel, teljesen finom kézzel, tehát ahogy ő befejez a gyűrű környékén, és nem éppen zsákol egy hatalmasat, tehát hogy itt ha ez magas kosár IQ-val társulna, akkor megkockáztatom jobb játékos lenne Tatumnál.
Lehet, igen. Térum is nyilván nagyon jó atléta, csak másképp, tehát ő nem ennyire robbanékony, nyilván méretei a wingspan, az abszolút impozáns, de én is azt látom, igen, hogy Térum egy sokkal intelligensebb kosaras. És itt most tényleg nem a pályán kívüli dolgokra beszélek, mert ugye Jason Kidd is egy, mondjuk ki gyakorlatilag, de nem egy intelligens ember, de hát minden idők egyik legintelligensebb játékos, és most tényleg nem arról szól, amiket Brown nyilatkozik, és amilyen véleménye van az életről és a viszontagságos dolgokról, mert azt tényleg hagyjuk. Hanem a pályán ezt látom, hogy ez korlátozza kicsit őt, és ha ez konzisztensen ott lenne, nem biztos, hogy ez fejlesztető, akkor ő védekezésben is biztos, hogy tényleg az a játékos lenne, aki időnként megsemmisíti az ellenfelét.
Na de akkor felmerül a kérdés, hogy neked a tartalék gárdok között Brown ott van-e, mert nekem nincs.
Nekem az elő ott lett, igen. Tehát nem tudtam egyszerűen megtenni a Celtics-szel, és az ő idei teljesítményével, amit azért így is én nagyon magasra helyezek, hogy kihagyjam. Tehát két Celtics játékos kellett, és ugye másnak idején nem volt nagyon esélyebe kerülni rajtuk kívül. Nyilván Térum adott volt.
Oké, akkor viszont nagyon kíváncsi leszek, hogy ki lesz neked a társa.
Ugye mondtad, hogy te nem választasz ki Knicks játékost, és ez ugye az el volt. Nyilván kellett gondolkodni ugye Jalen Brunsonon, és lelőm a poént, én végül őt választottam ide ki.
Wow, akkor egyik sem. Na, itt már majd tudunk vitatkozni.
Igen.
Valahogy védd meg ezt a Brunson dolgot, kérlek, mert azért nála jelentősen jobb teljesítmények vannak szerintem, amiből lehet választani.
Kire gondolsz pontosan? Gondolom Harden.
Harden, és ott is van nálam, és Drew Holiday a másik, akkor ezt lelövöm. Bár mind a kettőnek jobb szezonja van szerintem egyértelműen.
Nem tudom. Nyilván Hardennél azt próbáltam, igen. Ha megnézed, ugye a számokat nagyon hasonlóak.
Mármint Halliburtonhoz egyébként, azt nézzétek meg, Harden és Halliburton szinte ugyanaz a játékos idén. És Halliburtont mind a ketten beraktuk a kezdőbe.
Igen, Halliburton ugyan volt kérdés. Én azért választottam Brunsont igazából, mert nyilván kedvelem is, tehát itt abszolút benne van ez is. Harden 100 milliószor ki lett választva, és igen, Hardennek van egy bounce back szezonja, és hogyha oda méred ilyen patika mérlegre Brunson mellett, akkor valószínűleg igen, jobb, bár én azzal nem értek egyet feltétlenül, hogy ennyivel jobb, mert Hardent én itt abszolút megbüntetem azért, akikkel játszik. Azt gondolom, hogyha Brunson Embiid mellett játszan, az ő hatékonysága is ennél is lényegesen jobb lenne. Viszont Brunson szerintem abszolút szintet tudott lépni, és nyilván Randall mellett neki tulajdonítom azt, hogy a Knicks idén egészen jó, meglepően jó, és ennek a kombinációt akartam díjazni. Harden nyilván szenzációs a maga módján, de igen, ez volt a döntésem.
És mit gondolsz akkor Drew Holiday-ről?
Drew Holiday egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván, hogyha csapatmérleget nézzük, ugye a Bucks idén is egészen jó, akkor ez őt is úgymond fel kellett volna, hogy értékelje. A statjai nagyon picivel rosszabbak, a Bosco statjai Brunsonnál. Itt nyilván a kérdés az, hogy a two-way impactet azt hova helyezed, tudom, hogy te nagyon-nagyon magasra helyezed, nyilván egyébként, hogyha olyan a kontextus, akkor én is.
Egyébként a boxscore statjai sem mondanám, hogy rosszabbak, tehát egy kategóriával több assziszt, és két kategóriával több lepattanó, mondom,
sokkal kevesebb pontot átlagol, és sokkal rosszabb hatékonyság. Az itt elég nagy szakadék van a kettő között.
Hát egy hárommal kevesebb pontot átlagol,
az
igen.
Nagyon sok.
De ennél sokkal többet számít szerintem az assziszt és a védekezés, tehát a playmaking és a védekezés összessége, mint hogy három ponttal többet átlagol, érted?
Playmakingben nem gondolom, hogy akkor különbség van a Drew Holiday és Jalen Brunson.
Igen, nincs nagy, de van, és még azt is hozzátenném, hogy a százalékokat is, hogyha megnézed, akkor azok nagyon hasonlóak. Tehát azért itt akkor felmerül, hogy usage különbség is van.
Meg ugye Holidaynek a visszatérő problémája soha nem volt jó a faltok kiarculásában. Tehát
igen.
Ez itt azért. Nyilván, és megint ugye felmerül a kérdés, hogy kit vinnék a Mavs-ben, nyilvánvalóan
Holidayt. Ez nem kérdés.
Főleg az idei Mavs problémákkal ugye védekezés visszaesett elég. De ettől függetlenül Brunsonnak szerintem ott áll, és persze benne van az is, hogy Brunson ugye először került kiválasztásra, míg Drew Holiday volt már, nem tudom, szóval legalább négyszer, ugye All-Star kb.
Drew Holiday csak egyszer volt All-Star, és ez egy All-Star. Hatalmas botrány, tehát hogy egyébként, igen, egyébként már csak egyébként ezért is be kell, hogy kerüljön.
Ez mondjuk az igazságtalan, igen, mert neki azért kellett volna legalább lenni kétszer-háromszor, és ugye, igen, ahogy nézem, pont, hogy 22 évesen egyébként rohadtul túlértékelt Fili szezonja után volt All-Star.
Igen.
Ahol még egyébként egy abszolút nem ilyen típusú játékos volt, aki később, aki
igen,
később.
Igen, igen.
Emlékszem, hogy nagyon Chucker volt ő, és messze nem helyezett ekkora hangsúlyt a védekezés az elején.
Na, itt legalább tudtunk vitatkozni, tehát nálam Drew és Harden került be, nálad meg Jaylen Brown és Jalen Brunson.
Igen.
Azt már elmondom, hogy Jalen Brunson egyáltalán nem került be a tartalékaim közése, de akkor közelítsük meg innen. Kik jöhettek szóba a tartalékok között? Mert ugye nekem értelemszerűen Jalen Brunson és Drew Holiday itt jött szóba, illetve itt jön szóba szerintem Irving, Adebayo vagy Butler, a kettő közül az egyik, Trae Young, Randall, és kit hagyok ki? Ja, DeRozan. Na most...
Én még felírtam Trae mellett egyébként Murray-t is, de nyilván igen, csak tényleg ilyen honorable mention, meg Maxit is felírtam, de annyi, hogy Maxi ugye visszaesett a kezdés óta, és nyilván sokat kiadott. Tehát egyébként a számai elég impozánsak. Ugye az, hogy ő 20 pont felett tud átlagolni azért Harden és Embiid mellett, az szerintem azért nagyon-nagyon megsüvegelendő, de túl sokat hagyott ki, és nem elég hatékony, nem elég jó még ebbe a szerepbe, de nyilván afelé haladt, tehát ő is azért egy szenzációs játékos lesz. Ugye nálam Butler volt a másik, ugye hogy ő az egyik tartalék nálam, vagy legalábbis kiderült közvetett módon.
Na és ki a másik? Mert ez eldöntetetlen. Azért mondom, ez nagyon mély ez a kelet ilyen szempontból most.
Igen, én Garlandot tettem be végül.
Jézusom, te betetted Garlandet Harden előtt?
Be.
Ne idegesíts fel.
Abszolút.
Jó, ezt is kérlek próbáld meg megvédeni, mert Garland ki is hagyott, meg nem is olyan jó, meg messze...
Nem hagyott ki sok meccset, egyébként 37 meccs van.
Akkor ez korrekt, igen.
Figyelj, 22 pont, 8 assist, nincs messze már itt sem Hardentől. Nyilván a hatékonysága nem olyan jó, de ugye Hardenről tudjuk, hogy ő megbúbolta a rendszert ebből a szempontból, és ő mindig rohadt hatékony. A Cavs szereplése összességében az, hogy nyilván ugye tudom, hogy jelen pillanatban a Sixersnek jobb mérlege van. Ugye én igazából Garlandet raktam be, de most, hogy így nyilván beszélgetünk arról, hogy bármennyire is nem szeretném Hardent berakni, azért igen, jobban megérdemli. Úgyhogy hogyha a Cavs tartotta volna azt a hihetetlen szintet, ahogy elindultak, és mondjuk most vezetnék keletet.
Vagy akár csak másodikok lennének.
Vagy mondjuk másik lennének, egyébként szerintem erre volt esély, mert,
igen,
mert mindig nem tudták kitalálni ezt a Mitchell Garland problémát, hogy egyszerre, amikor egyszerre van a pályán, akkor nem annyira jók, amikor külön-külön, akkor gyakorlatilag világverőek. Szerettem volna igen megbüntetni Harden, de igazából nem igazságos, úgyhogy itt revideálom magam, és akkor oké, rakjuk be Tarcsiba Hardent. Nem tudok más berakni helyette, tehát a Sixers ugye épp egy nagy futáson van, nyilván lehetne említeni Demárt, aki a maga módján most már évek óta ugye hozza ezeket az űrszámokat, de Bulls meg ugye közben a tavalyi, akkor majdnem elhittik ugye a szezon elején, hogy mennyire szenzációsak lehetnek, és úristen, hát ez még védekezésben is működni fog, aztán szerencsétlenekkel ugye történt, ami történt egyébként. Az szerintem egy nagy ilyen mi lett volna, ha a kérdés, hogyha ők a legegészségesebb csapat tavaly, nem tudom, mi történt volna, de már sosem tudjuk meg. Azóta teljesen szétestek, és azóta is gyakorlatilag. Most már ezt nem is lehet nyilván a keret életkora miatt, meg összetétele miatt, ezt most már nem is fogják újra összerakni. Az egy ilyen olyan hihetetlen kezdeti lendület volt, ami ki tudja, meddig vihette volna el őket az előző szezonban, de az teljesen megtört, igen. Most már egyértelműen bele kell majd nyúlni. Jó, nyilván nem szeretem Hardent egyébként, hozzáteszem, tehát nem utálom őt, de ahogy ő manipulálja a játékot és a bírókat is, ez a mai napig így van. Érdekes egyébként, hogy Embiidre ugyanez igaz, és Embiidet mégis nagyon-nagyon kedvelem, tehát neki megbocsátom ezt valamiért, Hardennek nehezebb. Lehet, hogy azért, mert sokkal régebben csinálja Harden, sokkal többet kellett nézni ezt tőle, és Embiid inkább ezt eltanulta, mondjuk már egy ilyen 2-3 éve, nem, az elejétől nem volt ennyire pofátlan, mint Harden. Hardennek ez rajta van a bizniszkártyáján, hogy bíró és szabálymanipulátor. De oké, okay, rakjuk be.
Oké.
Okay. Kénytelenek vagyunk.
Akkor viszont én elmondom, hogy nekem mi volt itt a nagy belső ilyen küzdelmem. Nálam Brunson kiesett itt, nem volt benne azok között, akiket igazán kiválasztatnék, és hiába a lenyűgöző nyers statok, de Trae Young is kiesett. Abszolút nem hatékony ez a szezonja.
Lenyűgöző boxscore statok, igen.
Lenyűgöző nyers vagy boxscore statok, igen, de nagyon nem hatékony szezonon van, nem is tud együtt működni a szintén borderline All-Star csapattársával, tehát Trae Youngot sem volt szívem berakni, viszont DeRozan, Irving és Jaylen Brown, és igazából Bam Adebayo is itt szóba került, mert van annyira jó, csak mondtam, hogy azt legalább el tudtam dönteni, hogy a Butlert rakom be, akkor Bamet kihagyom. Tehát, hogy DeRozan, Irving és Jaylen Brown közül melyik kettőt rakjam be nálam, idáig ment le a döntés, mert hogy ugye Drew Holidayt és Hardent már beraktam, és itt azt kell nézni, hogy nagyjából hasonlóak ezek a statok mind, tehát DeRozan, Irving és Browné 26 vagy 27 pont környékén átlagolnak, nőtt le pattanőt, assziszt, ugye ebbe Brown egy kicsit lejjebb van, A hatékonysága az DeRozannak a legjobb hármuk közül, de csak éppen hogy. Nagyon nehéz dönteni közülük, és végtére is itt már a csapat mérleg döntött, tehát Jaylen Brown-t és Kyrie Irvinget raktam be. Fáj a szívem azért, hogy DeRozant kihagytam. Én nekem abszolút nem fáj azért a szívem, hogy Garland itt nem merült fel, vagy hogy Jalen Brunson nem, de lehet, hogy én meg Jrue Holiday-t túlértékelem. Én Jrue Holiday-t bármilyen elhangzott előtt megérdemeltnek tartom, de ez meg lehet, hogy egy kicsit ez a mi az, hogy ő nem volt még All-Star az elmúlt három évben.
Meg hát tényleg csapatépítés szempontjából tök egyértelmű, hogy értékesebb.
De én azt is érzem, tudod, hogy ő az, aki fenntartja a Bucks-t a sok sérülés ellenére, és most ugye, amikor Jannis sincs.
Igen, ha van játékos, aki jobb, mint a statjai, akkor az valószínűleg Holiday, ott lenne az élmenők között, igen, ebben.
Igen, meg azért, hogyha megnézzünk ilyen védekező statokat, akkor ő tényleg kiemelkedő abban is, tehát, hogy itt az egész mezőnyből, úgy értem, a guard mezőnyből simán kiemelkedik a nyersebb és kevésbé nyers védekező statok között is. Hát itt, ha belegondolunk, hogy Mitchell, Halliburton, meg Harden, meg Irving, meg DeRozan, meg nem tudom, ilyenekről beszélünk, akkor ez no contest, annyival jobb náluk védekezésben.
Ja, persze.
Tehát itt nagyon nagy kiemelkedés van. Egyébként vicces módon még Jalen Brunson az, aki már mint ő se jó védő, de szerintem minden említettnél jobb simán. Mert egy nagyon okos és nagyon harcos védő.
Nál abszolút meg. Ha már beszéltünk ugye Brownról és Brunsonról ennyit, a kicserélnéd az agyukat, megnézném, hogy Brownból milyen játékos lesz.
Az biztos. És akkor itt gyakorlatilag megemlítettünk mindenkit. Most ez már nehéz választás volt itt a kelet vége nagyon, és látszik is, hogy mi is más utakon gondolkoztunk. Talán Julius Randle az egyetlen, akit csak említettünk, de nem beszéltünk róla, de hát nem tudom, tehát több problémám van vele. Nem túl hatékony, ugye 56% vagy 55%-os a TS-e, de van még itt egy-két játékos, akinek e körül van ilyen 57-58, nem tudom, de közben meg azok a játékosok valami más nagyon jól csinálnak. Randle pedig magához képest nincs kiemelkedő playmaking szezonon, a New York sikeressége sokkal jobban múlik Brunsonon, mint rajta. Szóval összességében nem sajnálom azt, hogy ő lemaradna.
Abszolút. Én Randle-t, ha más miatt nem, azért talán kicsit becsülöm idén, vagy értékelem valahova, hogy a tavalyi borzasztó szezonja után azért egy bounce back-et mutat most idén.
Igen, az tényleg tök jó.
De ezt leszámítva abszolút nem. Tehát csak azért merülhet fel egyáltalán a neve az honorable mentionek között, mert jó a Knicks, szerintem. És hogy akkor említsünk még valakit. Meg a pont átlag, nem. Egyébként nem.
Azt talán tegyük hozzá, hogy ez élőben máshogy fog kinézni. Szerintem a tiéd az közelebb lesz, mert a New Yorkból valamelyikőjüket be fogják szavazni, csak azért, mert a New York jól áll. Ezen kívül szerintem Jaylen Brown helye is azért biztos, mert a Boston az egyetlen kiemelkedő csapat keleten.
Brown ott lesz, az nem
kérdés. Ezért Brown ott lesz, hogy nálam ugye billeget nagyon. És ez élőben így néz ki, meg élőben Irvingre nem lesz olyan edző, aki szavaz itt a botránya után. Tehát Irving, ha csak a fanvoton nem kerül be, akkor nem kerül be.
Nyilván az Irving a fanvote champion szinte LeBron mellett, mögött után, meg Steph mellett, tehát ő biztos, hogy megkapja fanvote-ot. Azt hiszem, ez már ki is derült. Ugye most van a third fan returns, ez 17 órája jött ki, és Kyrie Irving konkrétan vezeti a gárdokat keleten.
Akkor ezért 3 lesz.
9 millió. Igen.
Jó, hát minden esetre ő úgy lesz ott, és ebben biztos vagyok, hogy egy darab más szavazatot sem kap, mármint egyzőktől, és azt hiszem itt még talán játékosok is szavaznak, ugye?
Igen.
Na tőlük azért fog kapni Irving, de egyzőktől nem. Jó, hát ezek ilyen érdekes dolgok, viszont majd írjátok meg nekünk, hogy ti hogyan gondolkodtatok, főleg itt kelet végével kapcsolatban, vagy nyugaton, és hogy volt esetleg olyan játékos, akit ha nem is kellett volna berakni akár csak a tartalékok közé, de hogy így a beszélgetésbe megemlíthettük volna, mert elképzelhető, hogy volt valaki, akit így kihagytunk. Én azt hiszem, hogy azért elég sok játékosról beszéltünk, és valahol az idei lista bizonyos meglepetéseket azért tartalmaz. Tehát az látszik, szerintem az idei All-Star-on, de már a tavalyin is látszott egy kicsit, hogy őrségváltás van. Őrségváltás van, és például nagyon jó kérdés, hogy valaha szóba jönne még Kawhi Leonard.
Valószínűleg nem. Tehát ő soha nem fog annyi meccset játszani innentől, szerintem. Még akkor is, hogy tegyük fel, ha egy Kawhi Leonard teljesen egészséges lenne, akkor is 60 meccset játszottál akkor, tehát ott meg fogod húzni a határt. Ez szerintem nem kérdés.
Igen, ez egy nagyon érdekes...
Tehát ez soha többet MVP-nél sem fog szóba jönni, és valószínűleg osztánál sem.
Igen, főleg akkor, hogyha mondjuk a pihentetést azt úgy tolják, hogy már a szezon elejétől, és ez a valószínű. Szóval az All-NBA-t szerintem alapból egy pihentetett játékosnál jobban veszélyezteti ez a jelenség, mert azt főleg március-áprilisba kezdik el pihentetni a legtöbb játékost. De Kawhit a szezon elejétől.
Hozzáteszem, hogy nem ez a legnagyobb baj a Kawhinak. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy a teljesítményén is már látszik, hogy hiába pihentetett szarrá, már egyébként sem az a játékos, aki volt.
Jó, én azt hiszem, hogy a végére értünk a mai adásunknak, úgyhogy tényleg jöhetnek majd a kommentek. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát igyekeztünk vitatkozni, amint csak tudtunk, úgyhogy ezt is
hát
most
kipálhatjuk. Igyekeztem gyakorlatilag meggyőzni magam, hogy sőt, hát az elején ugye nagyon könnyű is volt, hogy ne rakjuk már a Harden, de igen, sajnos kénytelenek vagyunk berakni, igazad. Igazad van, igazatok van, akik üvöltötték az adás közben, hogy hogy lehet kiadni Harden, szerettem volna, de nem, idén nem lehet. Tavaly egyébként ki lehetett volna simán.
Sőt, tavaly ki kellett volna, ugye azt
ki kellett
mondtuk.
Hagyni, igen, de idén. Nála is egy nagyon. Ha lenne comeback player of the year, akkor lehet, hogy idén ő lenne. Mondjuk az vicces lenne olyan játékosnak odaadni, aki játszott egyébként tavaly is.
Egyrészt, másrészt pedig egy nem olyan rég még MVP-ről beszélünk.
Igen,
tehát,
igen, nem biztos, hogy örülne neki.
Igen.
Lehet, hogy odaadná valamelyik strippernek. Na, nem várjuk az All-Star meccset, viszont hát a deadline-t nagyon.
Azt nagyon. Ez pontosan így van. Most jövő héten majd mérbegezünk, aztán már rákanyarodunk a deadline-ra. Úgyhogy Zoli, köszönöm még egyszer akkor mai részvételedet.
Itt lettem. Szia, Gába, sziasztok.
Kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk, reméljük tetszett ez az adás is, és hogyha igen, akkor szavazatotokat esetleg érvényesíthetitek a patreon.com/keleten-nyugaton. Nagyon szépen köszönjük, hogyha támogattok, és azt is, hogy hallgattok minket. Sziasztok!
Ha mi vagyunk a ti osztályait.
Yeah! Van még itt a tarsolyban. Na jó, ezt tényleg le kell zárnunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.